Uniós tagállamok energiaügyi miniszterei hétfőn megállapodtak a gázársapkáról, amely 2023. február 15-ével lép hatályba. Magyarország nemmel szavazott, ahogy 8 másik tagállam, köztük Németország is, ám ez nem volt elég a blokkoló kisebbség kialakításához, igaz, szavazás sem történt. A február 15-i hatályba lépéshez a tagállamok írásos jóváhagyására van szükség. Az intézkedés ideiglenes lesz, egy évig alkalmazható, és tartalmaz egy felfüggesztési mechanizmust is, ami akkor alkalmazható, ha a kockázatok meghaladják az előnyöket. Mivel csak a tőzsdei ügyletekre vonatkozik, Magyarországnak mentessége van alóla. A gázárplafon megavattóránként 180 euróról szól. Köszöntöm a hallgatókat, Halász Zsuzsa vagyok. A stúdióban Hortai Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője, és Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója. Jó napot kívánok mindkettőjüknek.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Jó napot kívánok.
Mi magyarázza az ársapka szükségességét, ha magasabb az ársapka, mint a piaci ár?
A Brüsszel szerint az, hogy várhatóan a következő időszakban előfordulnak majd olyan napok, hetek, amikor az árak jelentősen megemelkednek, és újra visszaszöknek arra a szintre, ahol augusztusban álltak. Augusztus végén volt olyan nap, hogy csak nem 350 euró per megawattórán zárta a holland gáztőzsde. Egyébként a korábbi javaslatokban szerepelt, hogy ezt 275 eurón húznák meg ezt a határt. Igaz, a szankciópárti országok jóval alacsonyabb, a 180 eurónál is jóval alacsonyabb szintet is ajánlottak. Végül egy konszenzusos vagy kompromisszumos javaslat született. A probléma az az, hogyha beleütközik az ár ebbe az ársapkába, ebbe az árszínbe, akkor az azt fogja eredményezni, hogy kevesebb gáz érkezik az európai piacra, hiszen a tőzsdén nem lehet arra kényszeríteni az eladókat, hogy értékesítsék a terméküket. Így az intézkedésnek, hogyha áremelkedés várható, jelentős negatív ellátás biztonsági következményei lehetnek. Addig pedig, ameddig az árak nem érik el a 180 euró per megawattórás szintet, addig elképzelhető egy olyan hatás, amire a magyar külügyminiszter több ízben utalt, hogy a kereskedők úgy érzik, hogy van még tér felfelé, és ezért a spekuláció miatt elkezdenek mesterségesen megemelkedni az árak. Összefoglalva, én azt gondolom, hogy az Európai Unió gázpiacának a legnagyobb problémája, hogy nem áll rendelkezésre elég gáz, és az ársapka ezt nem megoldani, nem orvosolni fogja, hanem potenciálisan még ronthat a helyzeten.
Van ebben a megállapodásban egy felfüggesztési mechanizmus. Mit jelent ez a felfüggesztési mechanizmus?
Hát alapvetően, hogyha ellátási problémákhoz vezetne az ársapkának az alkalmazása, akkor van egy ilyen kimentési lehetőség, miszerint nem kell alkalmazni. Ez egy elég érdekes szabály. Kíváncsi vagyok, hogy majd, ha adott esetben akár életbe is lép ez a gázársapka, hiszen ezt nem tudjuk, hogy valaha kell-e majd alkalmaznunk, de hogyha életbe lép és adott esetben a tagállamok szeretnének vásárolni 180 eurót meghaladó áron is gázt, az azért van-e, mert ennek hiányában ellátási probléma lenne, vagy csak úgy passzióból. Nyilvánvalóan a tagállamok azért vásároltak eddig is ezen a rendkívül magas árakon, amiket tapasztaltunk az idei évben, mert enélkül nem tudták volna biztosítani a gazdaságuk működését és a háztartások, illetve az egyéb épületek fűtési igényeit. Tehát nem azért vásároltak például augusztusban 350 eurót is megközelítő árszinten, mert ők a kedvük így kívánta, hanem azért, mert nem lehetett máshonnan hozzájutni, és csak ezen az áron lehetett hozzájutni, ennek hiányában pedig ellátási problémákba ütköztek volna a tagállamok. Tehát ez egy érdekes helyzet. Én azt gondolom, hogy ha ez a gázársapka életbe lép, és ezt meghaladják az árak, ha bár olyan orosz válaszreakciók érkeztek, hogy ezen tagállamokban nem fognak szállítani, én azt gondolom, hogy mégiscsak igen hamar a kimentéshez fognak folyamodni a tagállamok, mert nem lesz nagyon alternatíva. Nem látjuk azokat a helyettesítő forrásokat, azokat az alternatív beszállítási útvonalakat és országokat, ahonnan ki tudnánk pótolni a kieső mennyiségeket. Ursula von der Leyen nem olyan régen kényszerű helyzetbe került, be kellett vallania, hogy a jövő évben kb. 30 milliárd köbméter gáz fog hiányozni az európai gázpiacról. Ezt a Nemzetközi Energia Ügynökség kutatására alapozzák ezt az állítást, és ez azt jelenti, hogy az Európai Unió és a tagállamai nem tudták kielégítően végrehajtani azt a leválást, amivel gyakorlatilag az orosz-ukrán háború kirobbanását követően előállt az Európai Unió, hogy az orosz szállításokat teljesen el kell vágni, és más forrásból kell gázt beszerezni. Ezt nem sikerült elérni. Most egy gáz hiányos állapottal nézünk szembe. Ennek önmagában van egy árfelhajtó hatása, tehát a jelenlegi gázárak, ezek nem a maximum árak, itt minden bizonnyal egy emelkedéssel kell majd számolni a következő időszakban, már csak azért is, mert eddig meglepően enyhe volt az időjárás, és a téli kemény hidegek majd csak ezután érik el a kontinenst, és ezután fog a fűtési igény is megemelkedni. Az pedig egy másik kérdés, hogy meddig húzódik el ez a tél, hiszen nem csak a hideg, nem csak a tél keménysége határozza meg a fűtési igényt, hanem hogy meddig kell a fűtést alkalmazni, hogyha márciusban, áprilisban adott esetben még hidegbetörésekkel számolhatunk, akkor bizony itt a gázigény az meg fog növekedni.
Azt mondja Litke Jánáti, hogy a gázárának a növekedésére számíthatunk, viszont most érdekes tapasztalat van, hogy elkezdett zuhanni a gázár, és azután kezdett el zuhanni, hogy a gázársapkát bejelentették. Ugye itt ez egy tegnap előtti adat, hogy 112 dollárról 106-ra esett vissza. Adás előtt beszélgettünk, Hortai Olivér azt mondta, hogy ő még ennél is kisebb összeget tud, 100 körül van. Szóval akkor ezt most hogyan?
Két dolog. Az egyik az, hogy nem csak mi számítunk áremelkedésre, hanem szinte valamennyi nagy elemzőház is, meg kutatóintézet, a Nemzetközi Energia Ügynökség is. Ha az elmúlt napok árváltozásait nézzük, akkor két fő hatást érdemes azonosítani. Az egyik egy szokásos szezonalitási hatás. A korábbi években is mindig megfigyelhető volt, hogy a karácsonyt megelőző egy-másfél hétben elkezd csökkenni a gázára, és egészen január elejéig egy alacsony szinten stabilizálódik. Ennek az az oka, hogy kisebb a kereslet ilyenkor.
Akkor ez most egy átmeneti állapot?
A korábbi tapasztalatok alapján igen. Tehát ilyenkor számos vállalat nagy karbantartást végez, kisebb intenzitással termel, vagy teljesen leállítja a termelését a karácsonyi szünet miatt Európában, és ez csökkenti a gázigényeket, ami az árakra lefelé irányuló hatást gyakorol. Ez egy szokásos jelenség. Én azt gondolom, hogy az elmúlt napokban tapasztalható árcsökkenés az nagy részt ennek köszönhető. A másik hatás, ami viszont az ár sapkával kapcsolatos megállapodáshoz köthető, az, hogy a piaci szereplők szempontjából az a bizonytalanság, ami az elmúlt hónapokban tapasztalható volt, hogy szinte minden héten érkeztek újabb és újabb hírek arról, hogy az ársapkát bevezetik, nem vezetik be, milyen szinten fogják meghúzni, kiket érint majd, és így tovább. Az a bizonytalanság egy nagy kockázati tényező volt. Azzal, hogy döntés született az ársapkáról, ez a kockázati tényező, ez kikerült a képből, és bizonyos értelemben egy piaci szereplőnek a bizonytalan rossznál a biztos rossz jobb, és ezért ez is lefelé hajthatta az árakat. Ráadásul úgy, hogy az ársapka intézkedés tekintetében azért a várakozásokhoz képest kikerültek a javaslatcsomagból a tőzsdén kívüli ügyletek, kikerült a javaslatból a kötelező brüsszeli konzultációs lehetőség, tehát az öröm az ürömben, hogy a várakozásoknál egy lazább, egy kedvezőbb intézkedés került elfogadásra. Úgyhogy ezt úgy értékelhették a piaci szereplők, hogy a kockázatok valamelyest csökkennek, de ezektől függetlenül maga az intézkedés az kedvezőtlenül befolyásolja a gázpiaci folyamatokat, így az én várakozásaim szerint, és nem csak az én, hanem a kutatóintézetek többségének a várakozása szerint, januárban, amikor majd újra elkezd emelkedni a kereslet, újra a vállalatok elkezdenek termelni, aztán utána, amikor majd a tárolók elkezdenek, a tárolók töltöttségi szintje elkezd csökkenni, majd amikor majd nyáron újra kell tölteni egy nagyon gázhiányos piaci környezetbe a tárolókat, ezekben a helyzetekben újra és újra jelentős, nagymértékű ártüskék alakulhatnak ki, és arra kell számítani, hogy az árak átlagos szintje is inkább növekedni fog, mint csökkenni.
Ugye 4 hónapja rugóznak ezen a gázársapkán, most, hogy végre sikerült valamit dönteni, bár maga a döntési folyamat is elég érdekes volt, hogy volt itt egy próbaszavazás, ami ugye nem nagyon sikerült, mert hogy Magyarország mellett azért voltak mások is, akik egyáltalán nem támogatták, és hát igazából ez csak egy ilyen furcsa politikai megállapodás, ami született, és az is csak február 15-én lép majd életbe. Mi az oka ennek a halasztásnak, hogy azért az Európai Bizottság sem biztos abban, hogy ez egy jó döntés, de azért mégiscsak kell valamit csinálni, Oroszországnak megint meg kell mutatni, hogy akkor mi itt milyen jó kis plafonokat tudunk bevezetni, vagy egyáltalán hogyan tekintsünk erre az intézkedésre?
Nem gondolom, hogy az Európai Bizottság meggondolta volna magát gázársapka ügyben, de az látszik, hogy a tagállamok egy részétől igencsak aggodalmas válaszreakciók érkeztek első körben. És amikor ez a bizonyos próbaszavazás megtörtént, akkor 9 tagállam nem tetszését nyilvánította ki, és nem tudta támogatni ebben a formájában a gázársapka javaslatot. És végső soron hát egy olyan döntési mechanizmuson keresztül fogadták el ezt a gázársapkát, ami megosztja a felelősséget. Ugye Szijjártó Péter külügyminiszter úr arról beszélt, hogy Brüsszel szeretné szétoszlatni ezt a felelősséget, hogyha adott esetben kiderül, hogy ez egy nem jó, nem hatásos, vagy adott esetben még akár kontraproduktívnak bizonyuló lépés is ez a gázársapka. Jövő évben ezt tapasztaljuk, akkor a bizottságra ne lehessen mutatni, hogy egy személyben, vagy egy testületben ők döntötték ezt el, hanem ez szétoszlik, a tagállamok egy konszenzusa van mögötte. Én azt gondolom, hogy inkább ez a döntéshozatali mechanizmus mögött megbúvó logika, és hogy miért február 15-től várhatóan a betárulási időszak az áprilisba kezdődik majd el, és itt a köztes időszakban még a tagállamok talán tudnak olyan egyességeket kötni, olyan új beszerzéseket indítani, amelyekkel az átmenetet könnyíthetik. Ez egy nagy kérdés, hogy ez sikeres lehet-e. Ugye ez egy vevői kartelként is felfogható, ez a gázársapka intézkedés. És hogy azért a karteleknek alapvetően van egy olyan természete, hogy akkor működnek, hogyha a piacot képesek befolyásolni. Általában inkább kitermelői vagy kereskedői kartelekről hallottunk az elmúlt időszakban, mondjuk az OPEC-ről kifejezetten sokat beszéltünk. Ők azért tudnak nagyon sikeresen fölépni és érdeket érvényesíteni, mert hogyha tőlük nem vásárolják meg a világpiaci szereplők az olajtermékeket, akkor nagyon nem tudnak máshova fordulni, hogy ugyanazt a mennyiséget ugyanazokkal a kondíciókkal be tudják szerezni. A nagy kérdés az az, hogy az Európai Unió föl tud-e lépni egységesen, és tud-e érdeket érvényesíteni, vagyis Oroszország el tudja máshova adni ezeket a termékeket, a gázt jelen esetben, vagy pedig rákényszerül, hogy az ársapka alatti árszinten értékesítse tovább Európába. A brüsszeli várakozás az, hogy Oroszország rá van szorulva az európai
és
piacra.
És rá van szorulva?
Látunk olyan jeleket, ami arra mutat, hogy egyelőre még van egy kölcsönös függés, ez nem teljesen szimmetrikus. Európa nagyobb kitettséggel rendelkezik Oroszország irányába, mint fordítva, de Oroszország aktívan dolgozik azon, hogy teljesen le tudjon válni az európai piacról adott esetben hamarabb, mint ahogy az Európai Unió ezt meg tudná valósítani. Erre mutat az, hogy például tankerhajókat vásárolnak, olajszállításokra is, gázszállításokra is. Elindították a legnagyobb LNG beruházást, ami most létezik globálisan. Ázsia irányába fokozták a szállításokat, és új megállapodásokat kötnek. A kieső mennyiségek egy jelentős részét le tudták kötni más piacokra. Tehát azt látjuk, hogy van egyfajta versenyfutás Oroszország és Európa között. Az biztos, hogy érzékenyen érinti Oroszországot is ez a leválás, de jelen esetben azt látjuk, hogy Európa húzza eddig a rövidebbet.
Jó, sem biztos, hogy ebben a helyzetben racionális viselkedik mondjuk Oroszország is, mert hogyha az Európai Unió jelen pillanatban nem viselkedik racionálisan ezekkel a bizonyos sapkákkal a saját érdekei ellen tesz, az is elképzelhető, hogy Oroszország sem viselkedik racionálisan, és eladja olcsóbban másfelé a gázt, nem? Ez is megtörténhet. Viszont, hogy azt említette, hogy új beszerzéseket lehet még itt indítani a február 15-éig terjedő időszakban. Itt van ez a nagyszerű kis korrupciós európai parlamenti botrány, ugye, ami Katart érinti, mert hogy ugye itten katari lobbisták fizettek volna az európai parlamenti képviselőknek, és hát úgy tűnik, hogy Dohát azért elég érzékenyen érinti ez a kipattant botrány, és azt mondták, hogy oké, hogyha van ez a botrány, és itt elítélik ezeket a képviselőket, akkor mi meg majd nem szállítunk gázt. És ugye azért van néhány ország, amelyik rászorulna erre. Németország például idézőjelbe téve történelmi szerződést kötött Katarral. Lehet, hogy most nem olyan jelentős egyébként az onnan jövő nyersanyag, de azért eljön az idő, amikor nagyon fontos lenne arra számítani, hogy onnan is érkezik.
Ez egy nagyon kínos ügy, és egyre kínosabbá válik. Az én megítélésem szerint az történik, hogy minden idők legnagyobb korrupciós botrányát az Európai Uniós intézmények elkezdték megpróbálni a megvesztegetőre, vagy annak a felelősségét elkezdték megpróbálni a megvesztegetőre áthárítani. Ezért is nevezték el Katargét botránynak, holott egyébként semmilyen, az én legjobb tudomásom szerint semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy csak Katar lenne érintett
a befizetési. Más arab országokról is van szó.
Így van, botrányba. Elkezdték nehezíteni a vízumhoz jutásnak a folyamatát a katariak esetében. Katariakat tiltottak ki az Európai Parlamentből, pontosan. Tehát elkezdték a felelősséget politikai és kommunikációs értelemben áthárítani. Katar erre reagálva egyrészt jelezte, hogy nem ismeri el a saját érintettségét, másrészt, hogy diszkriminatívnak tartja ezeket az intézkedéseket, és azt is jelezte, hogyha tovább folytatja az Európai Parlament az ehhez hasonló diszkriminatív intézkedéseknek a megállapítását, akkor az bizony negatívan befolyásolhatja az energetikai együttműködéseket. Ez azért problémás, mert az Európai Unió az orosz gáztól való leválást részben katari gázbeszerzésekkel kívánta volna pótolni, vagy helyettesíteni. A katari gáz egyébként középtávon jelenthet megoldást, vagy részleges megoldást az Európai Unió gáz hiányára. 2025-26-ban érkezhetnek nagyon mennyiségben szállítmányok az európai piacra, de hát úgy tűnik, hogy most Katar jelezte, hogy a kettő nem fog együtt menni, tehát nem fogják egyszerre elvinni a balhét, a politikai balhét és gáz szállítani. Most egy rendkívül energiahiányos piaci környezet tapasztalható. Katar könnyedén képes másnak értékesíteni a cseppfolyósított földgázát. Én most azt látom, tegnap előtt Robert Habeck, német gazdasági miniszter úgy nyilatkozott, hogy itt két különböző dologról van szó, tehát az európai politikai elit megpróbálja ezt elkenni, ezt a dolgot. Habeck szerint meg kell vizsgálni ugyan az erkölcsi következményeket, de most egyszerűen az európai ellátás biztosítása fontosabb, és itt ketté kell választani a két dolgot. Ezek két probléma van. Az egyik az, hogy Katar világossá tette, hogy nem választja külön a két dolgot, és Kataron múlik, hogy értékesít-e gázt vagy sem, és hogyha igen, akkor mennyit. A másik probléma, ami inkább egy kérdés, ami fölmerül, hogyha valóban ilyen határozottan ketté választható a morális következmény és az ellátás biztosítás, akkor miért kellett egyáltalán az orosz gázszállításokat, olajszállításokat szankcionálni? Tehát egyre több kérdőjel merül föl ebben a korrupciós botrányban, és a legsúlyosabb az én véleményem szerint az, hogy azok után, hogy Brüsszel az orosz energiaszállítások korlátozásával rövid távon távon veszélybe sodorta az Európai Unió energiaellátását. Most egyre több jel arra utal, hogy a politikai felelősség áthárítása érdekében a középtávú energiaellátást és a középtávú ellátás biztonságot is elkezdi fenyegetni.
Mielőtt Ritkei Mátét kérdezném, hogyan ítéli meg a helyzetet, azért az egy elég érdekes szempont, amit Hortai Olivér említett, hogy a németek szerint az ellátás biztonsága elsőbbséget élvez az erkölcsi kérdéseknél. Milyen érdekes, hogy amikor Magyarország az orosz gáz és olajjal kapcsolatban ugyancsak az ellátás biztonságáról beszél, mert hogy ez egy geopolitikai adottság, akkor érdekes módon sem a németeket, sem az Európai Uniót olyan nagyon nem hagyja meg, hogy velünk mi lenne enélkül.
Igen, igen. Hát érdekes ezt megfigyelni, hogy hogyan játsszák ki ezeket a különböző lapokat különböző helyzetekben. Amikor nekik úgy tetszik, akkor lehet pragmatikusan és reálpolitikát folytatva energiabeszerzésekről tárgyalni, akkor is, hogyha vannak akár Katar esetében korábban emberjogi aggályok is fölmerültek. Most korrupciós aggályok, bár egyetértek Olivier elemzésével, hogy itt alapvetően nem egy katari korrupciós botrányról beszélünk, hanem az Európai Parlament korrupciós botrányáról. De akármilyen aggály is merül föl, ebben az esetben a németek tudnak pragmatikusak lenni. És hát ezt a kettős mércét láttuk már korábban is az energiaválság során. Láttuk akkor, amikor például Magyarországot külön utasként határozták meg, vagy azzal bélyegezték meg, hogy nem tartja az európai egységet, de hát Németország volt az, aki 200 milliárd euró értékbe hitelt vett föl, azért, hogy ment tudja a saját iparát, és hát legyen a többi ország iparával, ami lesz. Hát az az ő dolguk, oldják meg, gondolták akkor a németek, de akkor, amikor Magyarország másokat nem károsítva újabb gáz és egyéb energiahordozó beszerzésekről tárgyal, akkor Magyarország az fekete bárány, és megbélyegzett az Európai Unión belül. De azt gondolom, hogy ezt a kettős mércét ezt minden alkalommal meg kell mutatni, rá kell mutatni, és én azt gondolom, hogy ebben a szituációban, egy ilyen válságban egyedüli racionális megoldás az a reálpolitika folytatása. Tehát nem lehet ideológiai alapon energiabeszerzésekről tárgyalni. Elképzelhető az, hogy bizonyos országoknak a kultúrája közelebb áll hozzánk. Bizonyos országok vezetői jobban megértik egymást, de hogyha egy energiahordozó bizonyos országban lehető föl, akkor onnan kell megvásárolni. És ez nem azon múlik, hogy ki szimpatikus és ki nem szimpatikus, hogy kivel tudunk egyetérteni, és kivel nem tudunk egyetérteni. Ez egy gazdasági és ellátás biztonsági kérdés. Ugyanez igaz Oroszország esetében, és ugyanez igaz Katar esetében.
Beszéljünk itt az utolsó három percben arról, hogy mi lehet az orosz válasz. Ugye itt a gázzal kapcsolatban Ritkei Máté már kifejtette, hogy egyelőre ott még a gondolkodás fázisában vannak, hogy mi legyen. Viszont ugye ott vannak az olajszankciók. Erre sem érkezett még igazából egyértelmű orosz válasz. Bár ott már a kitermelés csökkentése fölmerült, ugye, tehát már kicsit gondolkodóba esett ebben az ügyben a világ, de azért pontosan nem tudjuk, hogy mi történik, ha bár Oroszország fogadkozott ott is, hogy leállítja a szállításokat azoknak, akik részt vesznek ezekben a szankciókban.
Hát ott ez az ígéret, ez sok mindent jelenthet, akár azt is, hogy nem tesz semmit Oroszország, mert azok az országok, amik az olajársapkát elfogadták, már embargóval sújtották az orosz olajszállítmányokat. A kérdés az az, hogy Oroszország mihez kezd azokkal a vállalatokkal, amelyek részt vesznek az olajszállítmányokban, akár biztosítóként, akár szállítóként, hogy ezekkel a vállalatokkal felmondja, és hogyha igen, milyen ütemezésben a szerződéseit. Az orosz nyilatkozatok alapján szerintem várható valamekkora kitermelés csökkentés, az, hogy pontosan mekkora, az egyelőre nem látható, becslések vannak ezekre vonatkozóan. A probléma az, hogy Oroszország a világ egyik legnagyobb olajexportőre, és hogyha csökkenti a kitermelést, akkor az meg fogja emelni az árakat. Ráadásul az elmúlt napokban az Egyesült Államok megkezdte a készleteinek az újratöltését, ami tovább növeli a keresletet az adott kínálat mellett. Ráadásul Kína igen, elkezdte enyhíteni a COVID politikáját, emiatt várhatóan Kína energiaigénye is emelkedni fognak, úgyhogy egyelőre nem fest túl jól az olajpiac kilátása, különösen nem az Európai Unió számára.
Mire számíthatunk, miután ez egy évvégi beszélgetés? Hát, mire számíthatunk 2023-ban?
Az olajpiac esetében egy gondolat, én se látom túl biztatóan a jövő évet, és erre egy nagyon-nagyon árulkodó jel az, hogy Lengyelország, illetve Németország, akik megígérték, hogy annak ellenére, hogy a vezetékes szállítások alól ők is kivételt kaptak a 8. szankciós csomag értelmében, ők megígérték, hogy idén év végével nem vásárolnak több nyersolajat, mert ők ennyire éltanulók. Most bejelentkeztek, hogy mégis szeretnének vásárolni még egy-két hónapig orosz nyersolajat, mert nem tudják az igényeiket máshonnan kielégíteni. Ez nagyon szomorú hír, hiszen azt jelenti, hogy Európai Uniós szinten nincs most megfelelő alternatívánk.
Ide tesszük a pontot. Nagyon szépen köszönöm mind a kettőjüknek, Litkei Máténak és Hortai Olivérnek, hogy a vendégeim voltak. A kedves hallgatók.